A napindító második felében Gável András dicsőítésvezetővel készült interjút hallhatják, amely a házasság hetével kapcsolatban készült vele. András, te 8 gyermek édesapja vagy. Gondolom akkor nem tavaly volt a házasságod, a házasságkötés időpontja. Hány éve vagy házas?
Hát idén éppen kerek évforduló van a mi házasságunk, 20 éve.
Gratulálok, azt a mindenit, 20 éves.
Igen. Ugye milyen jó kimondani, hogy újra 20 évesek.
Igen, jó 20 évesek vagyunk, igen. 20 évvel ezelőtt, amikor szerelmes voltál, és
most is szerelmes vagy?
Na, igen. Körülbelül ezt akartam kérdezni, hogy 20 éve, amikor te házasságra gondoltál, és végig tervezted az életedbe, hogy hogy fogod majd leélni az életedet, és mennyire fogsz szeretni, most 20 év után változott-e valami a gondolataidba, a szerelmedbe, a házasságodban?
20 évvel ezelőtt mondhatnám azt, hogy nem tudtam, hogy mire mondok igent. De Mária sem tudta, amikor Isten meghívta őt. Nem tudjuk konkrétan, hogy mit rejt a házasság. És vannak elvárásaink, itt szokott megbillenni szerintem minden kapcsolat. Elvárásaink vannak, hogy ha engem így szeretnek, akkor ez a kapcsolat működni fog. És hogyha én boldog vagyok ebben a kapcsolatban, akkor jó, ez egy működő kapcsolat. De valahol ez egy megbicsaklott gondolkodás és szemlélet. Nekem is meg kellett látnom, a feleségemmel együtt kellett meglátnunk azt, hogy bizony ez tényleg be tud zúzmarásodni ez a kapcsolat. És hogy van ennek igazán rizikója, hogy ez akár tönkre is menjen. Benne van. És hogy mitől nem megy tönkre, mi azt tapasztaltuk meg a saját életünkben, és néhány éves tapasztalat ez mindössze, hogyha nem a másiktól teszem függővé az én boldogságomat, hanem az én boldogságomnak a forrása az, hogy megismertem Istennek a szeretetét, és ehhez kapcsolódom, és ebben vagyok otthon, akkor ez kihat a kettőnk kapcsolatára is. Ha mind a pár, a férj is, a feleség is erre teszi a fő hangsúlyt, hogy hogyan tudjon még inkább önátadó életet élni Istennel, akkor ez az önátadás megjelenik a házasságban is. Ha Isten lesz mind a két félnek a szíve közepe, akkor észreveszük, hogy mi egymáshoz is közelebb kerültünk. Nem véletlen, hogy Isten nagyon sokszor, és a Biblia is, nagyon sokszor hozza föl ezt a képet, hogy szereti Isten az embert, úgy, mint a vőlegény a mennyasszonyt, vagy mint a férje feleséget. Ez számomra egy olyan következtetést enged meg, hogy ez a kép, ez a modell, éppen úgy, mint a mennyei atya atyasága, ez valahol egy tökéletes kép és egy tökéletes modell, és az önátadásban és a feltétel nélküli szeretetben rejlik. És ennek mi csak a mintázói vagyunk. Mi szeretnénk úgy olyan érzülettel lenni egymás felé, ahogyan Isten van a mi irányunkban. És amikor ezt észreveszünk, és elkezdjük ezt gyakorolni, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, azt tesszük, amit Jézus az Atya felé. Pontosan ezt tette őt, hogy szeretnék neked mindent adni. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És ezt a szerelmet, ezt a mély kapcsolatot lesték el a tanítványok, amikor Jézus lejött a hegyről. Nem Bandi a hegyről, hanem Jézus a hegyről. Aki lejött és ragyogott, és egész éjszaka az atyával volt, és akkor kérik a tanítványok, taníts meg minket imádkozni. A szerelem és a dicsőítés az nagyon is összefügg. A dicsőítés az én odaadom az én akaratomat, hogy a te akaratod teljesülhessen, mennyei atya, Istenem. És ugyanez történik a házasságban is. Fölfedezem, hogy a párom, a társam, Istennek az akaratának az eszköze. És én is erre igent mondtam annak idején, nem tudtam pontosan, hogy mire, de mégis igent mondtam, és ki akarok tartani ebben a hűségben, és ez az, ami megajándékozhat bennünket azzal, hogy én, amikor a házasságban élek, akkor pusztán a házasság szentsége Istennek a dicsőítése legyen.
Hogy látod saját magadat? Mennyire tud téged elfogadni a párod? Mennyire vagy nehézség számára a dolgaiddal, a mindennapos, most ide kell mennem, oda kell mennem, szóval érted a kérdést?
Igen, értem, és ide is képzelem az én drága Gabrimat, és biztos vagyok benne, hogy azt mondaná, hogy nem vagy könnyű eset, András. Tényleg nem vagyok egy könnyű eset, én egy alapvetően természetileg is egy szangvinikus, ha nem sikerülnek a dolgok, akkor hisztis ember vagyok. Az a művész léleknek az összes negatívumával rendelkezem, hogyha ezt így lehet mondani. De tényleg nem könnyű velem. Nem könnyű velem, ne irigykedjen senki a feleségemre, vagy azért fogják szenté javatni, mert én lettem a férje szegénynek. De azt is tudom, hogy ez egy út, amin gyakorlatozunk mind a ketten, és nagyon jó megtapasztalni azt a tiszteletet, amit az ő irányából tapasztalhatok. És az leginkább az amiatti tisztelet, hogy úgy akar rám tekinteni, hogy még az én gyenge tulajdonságaim is Isten akaratának a megjelenítései a mi kapcsolatunkban. És így elfogadni egy ilyen rossz természetű embert, mint amilyen én vagyok, hát másképp nem is lehetne, azt gondolom. Tehát, hogy én nem visszatérve a kérdésedre, hogy magvasan, én mondhatom, hogy egy nagyon nehezen elviselhető ember vagyok, de igyekszem azért ebben így változni, meg változtatni. Hát több-kevesebb
sikerül. Akkor kimondhatod magadba, hogy hát Isten is egymásnak teremtett titeket.
Igen, ezt hiszem is, hogy így van.
Léteznek, de hát most kimondtad azt a szót, amit pont kérdezni akartam, hogy létezik az, hogy tényleg az Isten is egymásnak teremti az embereket. Mert sokszor egy adott helyszínről, egy adott közösségből választunk magunknak párokat, hogy ott lehetne mondjuk én Pesten vagyok, lehetne mondjuk egy nyíregyházi barátnőm is, vagy egy feleségem, hogy mennyire tudja Isten összehozni ezeket a kapcsolatokat, hogy tényleg egymást ugyanúgy teljes odaadásra tudjuk szeretni. Mert rengeteg házasság megy szét.
Így kell mondanom, a megismerkedésünkben kaptunk konkrét jeleket arra vonatkozólag, hogy itt vagyok veletek. Tehát Isten olyan eseményeket és jeleket adott az életünkben, amivel azt üzente, hogy itt vagyok veletek. De hogyha mi nem jutottunk volna el a házasságig, akkor Istennek ez a jele már nem is jelentene semmit, dehogy nem. És azt hiszem, hogy a kérdésben inkább ez a fontosabb. Amit kérdezel, inkább ez a fontosabb. Nem az, hogy most ki az én igazim, és hogy akkor én bárkivel is lehetnék, akár, vagy hogy én, nekem miért nem pesti a nem tudom ki, a párom, a másiknak meg miért nem karcagi, vagy nem tudom. Nem ez az igazi kérdés, hanem az, hogy amilyen kapcsolatban most élek én valakivel, velem van-e Isten? És ez a fő kérdés. Tehát, hogy az Emmanuel, az itt van-e velem? És hogyha ez működik, és erre azt tudom, hogy igen, Isten itt vagy velem, akkor én a legboldogabb leszek a kapcsolatomban. De hogyha én mindig azt nézem, hogy az a másik ember, az éppen adott, ezt most inkább a párkeresőknek mondom talán, hogy az a másik ember mit tud adni nekem, és egy idő után az el fog fogyni, amit nekem adni tud, akkor ez már unalmas, és akkor megyek egy másik kapcsolatba, és azt meg elhagyom. De hogy ez ennek soha nem lesz vége. Ennek soha nem lesz vége. De hogyha én azt mondom, hogy de jó, Istenem, én megtapasztaltalak téged és a te jelenlétedet, azáltal is, hogy én együtt vagyok ezzel a párommal, ezzel a férjemmel vagy feleségemmel, na, ez a nagy kérdés. És erre kell megtalálni szerintem a választ, amikor valaki azt keresi, hogy kit rendeltél mellém, Istenem. Ma már egyébként azt a kérdést kevesen teszik föl itt a nagy párkeresésben, hogy lehet, hogy engem papnak hívsz, is, Istenem. Tehát nem kell ezen így meglepődni. Én azt gondolom, hogyha sok fiatal pár, tényleg akik így vonzódnak egymáshoz, és úgy gondolják, hogy valószínűleg Isten akarja az ő kapcsolatukat, de hogyha ezt Istennel keresik, és Istennel kérdeznek rá, hogy Istenem, mire hívtál engem, akkor bőven benne van a pakliban, hogy a lányok elmorzsolnak néhány zsebkendőt, és meg könycseppet, mert hogy a párjuk, az a fiú, az Isten hívásának engedelmeskedve, és arra a meghívásra igen mondva, hogy őket papnak hívta, ők elmennek papnak. Tehát, hogy ez ugyanígy benne van. És nem tudnám ezt egymással szembeállítani. Az a kérdés, hogy Isten, mire hívtál engem, de ezt úgy fogom tudni megtapasztalni, hogy Jézus, én látom, hogy itt vagy mellettem. Én megtapasztalom, hogy te itt vagy mellettem. Bármi is történik. Ha erre a kérdésre adunk választ, a többit nem fogjuk tudni nagyon elrontani. Szerintem.
Ha a környezetünket nézzük, de a kicsit szűkebb körben is, de akár tágabb körben is, nagyon sok házasság és kapcsolat megy tönkre, úgymond zátonyra fut, zsákutcába kerül. Te hogy látod, hogy mi lehet a fő oka ezeknek, hogy régebben azért nem így működött. Régebben, hogyha valaki egy leányzó feleségül ment egy fiúhoz, és választott, akkor azt úgy örök életre választották az emberek a párjukat. Vagy legalábbis úgy gondolták, és kitartottak, nem adták fel. Kitartottak egymás mellett. Most meg valahogy ez a kitartás, ez nagyon rövid időre sikerül csak.
Szerintem a következményt azt levágtuk nagyon hamar. Azt akarom ezzel kifejezni, hogy ma, amikor egy fiú és lány egymásba szeret, megházasodik, és elképzeli a saját jövőjét, elindul ezen az úton, akkor még a keresztény körökben is jelen van az a nézet és az a fajta álláspont, hogy én nem akarok gyereket. Vagy nem akarok háromnál többet, mondjuk, vagy ilyesmi. Ez egy bűn. És azt gondolom, hogy így egyfajta önzés felé fordít befelé minket, és nem pedig kifelé, nem az ön átadás irányába indít és sarkal bennünket, hanem egy ilyen önmegvalósító irányba. Jaj, vissza kell mennem dolgozni, jaj, a karrieremmel, az állásommal mi lesz, jaj, a gyed növekedik-e annyit, hogy utána, ha még mondjuk még egy gyereket kapunk, akkor lesz-e annyi juttatásom, jaj.
Lakás.
Én nem kicsi, ezek fontos dolgok. Ezek fontos dolgok. És az is fontos dolog, hogy megkérdezzük, hogy Isten, mit akarsz? És hogyan szeretnéd? Mi a terved velünk? De arra a kérdésre, amit a házasság kötéskor föltesz nekünk a pap, és mi válaszolunk nagy igennel a rózsaszín felhőben, hogy elfogadjátok-e a gyermekeket, amellyel Isten megajándékozza a ti házasságotokat? És akkor elfogadjuk. De nem csak azt, amit ti akartok, és engedtek. Tehát itt van egy ígéret, egy be nem tartott ígéret. Na most így tulajdonképpen a termékenységtől, a gyermekáldástól elszakított kapcsolatok jönnek létre. Kialakulnak önző emberek. Nem azokról beszélek, nagyon is átérzem azok fájdalmát, akik nem kaphatnak gyermeket, és nagyon szeretnének és vágynak rá. Nem magaslóról beszélek. Ez mindenkinek egy út, tehát nem ítélkezve mondom. De hogyha eljutnánk oda, hogy mi egy házasságnak a rendeltetése, és hogy az nem egy ilyen önző belső kapcsolat, hanem egyfajta ilyen, de ezt ismételgetem, önátadás és bizalom, de leginkább Istennek a gondviselésében, akkor én azt gondolom, hogy egyre kevesebb ilyen megbukott házasság lenne. És még hozzáteszem azt is, egy olyan világban élünk, ahol azt mondjuk, hogy hát kell biztosítanom az egzisztenciát. Főleg a férfiakat fenyegeti ez a dolog, hogy nekem el kell mennem dolgozni. Én ugyanebben a kísértésben voltam. A mi házasságunk ezt ugyanúgy átélte, hogy elmegyek dolgozni. 150%-on pörgetem a munkát, azért, és úgy érzem, hogy akkor megtettem mindent. Felelős apa és férj vagyok, aki gondoskodom a családunknak a megélhetéséről. És nem veszem észre, hogy eközben nem vagyok otthon, mondjuk napi 10-12 órát úgy mindenestül, és nem látnak se a gyerekeim, nem beszélgetek a feleségemmel, és kialakul egy ilyen elhidegült állapot, ahol egyre inkább úgy érzem, hogy fölösleges vagyok, de a munkahelyemen meg jól teljesítek. Az ottani csapatépítő tréningek azok, jaj, de sokkal jobbak, jaj, de jól elfogadnak, jaj, de sikeres vagyok, de otthon meg kevésbé. Ezt a lemondást nem tudjuk megtenni, hogy akkor nekem lehet, hogy nem kell ilyen karriert építenem, vagy ilyen sikereket építenem. De az egész le van öntve azzal a mázzal, hogy de hát én vagyok a jó családfenntartó, aki megteszek mindent a családomért. És mindennek a gyökere, hogy ez ennyire el tud csúszni, az az, hogy nem mentem oda először Jézushoz, és minden nap. És nem, nincsen élő kapcsolatom Jézussal, és ezért marad ez a pörgés. Kiégett kapcsolatok, tönkrement apa-gyerek kapcsolatok, tönkrement férfeleség kommunikáció, szinte már javíthatatlan és megmenthetetlen állapotok, de ez megmenthető. És azt gondolom, hogy bátorítok mindenkit, magamat is, hogy újra és újra térjünk vissza Jézusnak a szeretetéhez. És ő meg fog minket tanítani arra, hogy hogyan lessük el, és hogyan kérjük el azt az akaratot, azt a tervet, ami a mennyei atya legszebb elgondolása a mi életünkre nézve.
Említetted előbb ezt az elhidegülést. Ha én saját magamat nézem, az én házasságom is, ami most már lassan 17-18 éve ment így tönkre, nagyjából ez volt a probléma, ez az elhidegülés. És szerintem nagyon sok kapcsolatban is, amikor megvan a házasságkötés, és szép lassan beáll minden egy jó kerékvágásba, és akkor megy, és lassan elfogynak az érzelmek, elfogy az a lendület, amiért én feleségül vettem, amiért akkor én szerelmes voltam. Ezek az érzelmek mind elmúlnak, és csak tesszük egymás dolgát, mint a te is mondtad, hogy ha hazamész, talán beszélgetsz még a feleségeddel, vagy talán a gyerekeiddel, aztán sokan leülnek a tévé elé, és nézzük a kis tévét, megvacsoráznak, és kezdődik egy új nap. De hogy mi tud igazából, mert most főleg egy keresztény embernek szint vinni az életébe, hogy egy kicsit újra feldobja a házasságát.
A feleségem volt az okosabb, most is ő az, és ő volt az, aki 8 gyerekünk volt már, és talán erre majd fogok tudni válaszolni a kérdésedre. 8 gyermekünk volt már, egy ilyen elhidegüléses időszak volt ez már, nagyon külső segítségeket kértünk, hasztalan volt minden módszer, nem működtek a módszerek. De a feleségem annak ellenére, hogy azért adott segélyjeleket és segélykiáltást azért tett, mert ő azt érezte, hogy itt valami nincs nagyon rendben. És azt akarta, hogy még többet legyek ott, még jobban legyek jelen, hogy ő pihenni tudjon. 8 gyerek nem egyszerű, hogy pihenni tudjon, de a 9 gyerek sem, meg a 3 sem, tehát hogy nem felvágós ez, hogy pihenni szeretett volna. És én úgy éreztem, hogy megtettem mindent, és hazajövök a munkából, és még fáradtabb vagyok. Nem mertem otthagyni ezt az egzisztenciát. Ennek ellenére a feleségem odaült reggel 5:30-kor a fotelbe, kinyitotta a Szentírást, és elkezdett imádkozni. És azt mondtam, hogy hát ez csak a nők tudják, ez biztos valamilyen érzelmi dolog. Nekem erre semmi szükségem. Én akkor már rég mindenhol Istenről beszéltem, talán még hitoktattam is. Tehát, hogy így, és mondtam, hogy hát ez a nők dolga. Ők így, mi másképp. De ettől nem változott meg a kapcsolatunk. Majd pedig az Úr engedte, hogy egy Szentlélek szemináriumon keresztül, hogy én is leüljek így. És az, amin előtte röhögtem, vagy úgy a nők saját érzelmi kis hullámzásának tudtam be, vagy érzelmi életének, az nem lettem nő. De hogy elkezdtem ugyanúgy leülni az Úrhoz. És még mindig nem oldódott meg semmi, vagy hát nem ilyen
látványosan,
és nem az, hogy mi elkezdtünk így beszélgetni nagyokat, és jó, és egy szakemberhez mentünk. Nem, elkezdtünk csak Jézushoz menni. És azt vettük észre, hogy azok a problémák, amiket korábban problémának láttunk, azok valóban azok, de sokkal kisebbek, mint amennyire mi fölnagyítottuk érzelmileg. Mert Jézussal szemlélve ezek sokkal kisebbek, sokkal egyszerűbbek, szinte eltörpülnek. És elkezdtük a másikat elfogadni úgy, hogy az ő háklis viselkedése is üzenet, jel, eszköz, hogy én Jézussal legyek még jobban, és igen, tudjak mondani a mennyei atya akaratára, akkor is, amikor nehéz. És én azt hiszem, hogy a dicsőítés az pont ebben segít bennünket, hogyha a párkapcsolatunkra vonatkoztatjuk, hogy én azt akarom tenni, amit a mennyei atya tesz. Én tudom, hogy az ő terve szerint lesz legboldogabb az életem, és ezért szeretnék mindent vissza és átadni neki. Ha ezt elkezdem Isten irányába gyakorolni, akkor otthon már nem lesz kérdés, hogy képes leszek-e alázattal beismerni azt, hogy ezt elrontottam, drágám, meg tudsz nekem bocsátani. Menjünk együtt az Úrhoz.
Köszönjük szépen, András, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad a gondolataidat, és további áldott szép koncertezést és dicsőítés vezetést kívánok neked.
Én is hálásan köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.